a felügyelő úr, a falu szerelmese. Az voltam akkor hosszú ideig, aki azután talán sohasem. A mindenki által elismert valaki, akit nem szidasok, s véda kevés, mert egybefoglalt az egésszel a közös munka, közös eredménye. A világ azért forog, hogy aki távolról nézi, szépnek lássa. Annak is szép a világ, aki maga utazik rajta kereken. Vonatablakából, hajóról, gépkocsiról, egy perc minden állomás. Jönnek az új arcok, az új színek, kápráztató a világ. Minden gyönyörű, és mindenki kedves. Hegyek, fák, emberek, angolok, japánok, magyarok. De aki egy helyt megállott, és mindig ugyanazt látja, angolnak Anglia, hangyának Hangyaboly, székelynek Erdély, az forogjon, topogjon, ágaskodjék, hújjon vissza, szálljon föl újra. Angolnak Anglia, hangyának Hangyaboly, székelynek Erdély, így válik újjá, így válik szépé. Hát én topogok, mozgok, ágaskodom, forgolódom. Szép vagy Erdély, és szép vagy te kis falu mészkő, ahová sorsom vetett. De néha ellankadok, elfáradok, megállok. Akkor ujjamon számlálom el, hány igaz ember él Erdélyben, és hány ember a mészkői unitárius egyházközség kebli tanácsosai között. 6 évvel ezelőtt még a gonoszok is szépek voltak Erdély földjén. Akkor új honfoglalásra jöttem haza vándorlásaimból. Akkor semmi sem bántott, semmi sem sértett. Igaz, lelkészi állás helyett bentlakási felügyelőség várt a székelykeresztúri középiskolánál, s titkon sokan lesték, mi fog belőlem kiáradni, ami az ártatlan unitáriusságot megfertőzze. De a próbaidő letelt. Talán mert ravaszul magamat jónak s unitáriusnak tettettem, vagy meg talán valóban az voltam, végtére méltónak találtattam az unitáriusi lelkész palástra. Engem nem bántott az, hogy megfigyelés alá kerültem. Élveztem az élet minden fordulatát, mint a gyermek, akit erővel csintevésre akarnak fogni, s aki úgy főzi le a világot, hogy példásan viselkedik. Ha meggondolom, okot szolgáltattam eleget arra, hogy a reám gyanakodjanak. Tanáraimmal vitatkozni igen szerettem. Az öregeket csak azért, mert öregek voltak, sohasem tiszteltem. Még arra is rávetemettem, hogy teológus társaim közül egyes-egyedül ülve maradjak. Amikor azóta elhunyt öreg püspökünk önképzőkörünket meglátogatta, s hozzánk becédet indézett. Igaz, egyikünknek sem jutott eszébe saját magától, hogy illenék felállni, s tisztességet tenni tanári kézintése nem megnyugtató cselekedett. Ha a pásztor tűzben megjelent forgácsaimat valaki markába összenyomta, ecetté váltak. A szabad szószék merészebb volt, mint bármi, amit azóta elharsogtam. Még Angliából is rossz híremet hozták. Ellene szegültem az Oxfordi Teológia igazgatóságának, amikor az kifejezéses üttatta, hogy ószövetségi tanulmányaim elmellőzését nem hajlandó eltűrni. Amerika messze esett. Ott ki tudja, mennyi bolondságot szedett magára az, aki már hazúról bolondnak indult. Kiláthatott bele a vesémbe, és kimerhette volna érettem a jót állást vállalni. Arról szó sem lehetett, hogy kipróbálás nélkül elismerjék erkölcsi jogomat ahhoz, hogy unitárius lelkész lehessek. Ez ellen nekem nem volt semmi kifogásom. A végén is nem volt okom megbánni, hogy legpesgőbb, legrettenetesebb éveimből egyet és veled egy erdélyi kisvárosban kellett eltöltenem. Sok tekintetben jó volt ez így, jó volt, hogy nem engedtek mindjárt a faluhoz. Hozzá így először az ablakán keresztül kellett bepillantanom. Oda kerültem a közelébe. Ízlelhettem, nézdelhettem. Távolról megsimogathattam, de magamhoz nem ölelhettem. Az udvarlójává kellett lennem, mielőtt vele törvényesen megeskedtek volna. Hát én tettem is a szépet a falunak, s egymásnak mi örök hűséget fogadtunk. Minden akaratom csúcsa, minden szándékom teljessége a falu volt. Alig vártam már, hogy az igazi életben, az igazi küzdelemben, a falu talpra állítása érdekében részt vehessek. Nem ez volt mindig a kívánságom. Diákkoromban gépészmérnök akartam lenni. Akkor a számok és a fogaskerekek érdekeltek. Aztán jött a betegségem. Két esztendeig nyűgözött le a tüdő csúcshurut. Amire fölgyógyultam, s készülni kezdtem az érettségire, az orvos tanácsa nyomán tisztán állott előttem, ha élni akarok, olyan pályát kell választanom, hogy az falura kössön. Hát akkor legyek gazdatiszt. Máig sem áll előttem tisztán, miképpen választottam meg ezt az eredeti elhatározást. Édesapám volt a kártyám keverője. Ő ifjú korában, mint sok falun nőtt ifjú, aki előtt a tanítóság és a papság, az egyedüli pálya lelkész akart lenni. S csak anyagi okok kényszerítették arra, hogy teológiai tanulmányait abba hagyja. Ha belőle nem lehetett, legyen belőlem pap. Nincs is annál szebb pálya. A hívek a házhoz hordják a kenyeret. Kötelesség sok nincsen, az is könnyű és kedves. Nem volt nekem kedvem ahhoz soha, hogy lelkész legyek. De talán mégis igaza van édesapámnak, jobb egy falu szolgála jönni, mint a grófé. Hát jól van, nem bánom, legyen belőlem pap. És már a kedvem is megjött hozzá. Észre se vettem, már szerettem a pályámat. Terveim voltak. Még nem hagytam el a szocialista elveimet, amelyek egész teológus időm alatt végig kísértek, de már mindenképpen azt kerestem, miképpen lehetne a falut, ahol az emberek többsége él, átvezetni a közös gazdálkodás síkjára. Egyelőre nem érdekelt a falu mélyebben. A véletlen arra kényszerített, hogy életemet falun éljem le. Most még csak azon töprenkedem, miképpen lehetne ezt az alkalmat a legokosabban kihasználni, mit is lehetne a faluval csinálni. De ahogy telt az idő, a falu mindinkább gerincévé vált társadalmi elmélkedéseimnek. A mindenségi élet törvényei a falu mellett döntenek. A magánosan élő ember nem teljes ember, mert hiányoznak mellőle a társak, akik éppen olyan szerves részei az életnek, mint saját gondolatai. A nagyvárosok viszont elzárják őt attól, aminek ölelésében kellene élnie, a földtől, a vizektől, az erdőktől és az erdő állataitól. A nagyváros bezárja az embert az ember csordába. Egyebet sem lát és hall az ember, csak embert és embernek munkáját. Az emberről beszél minden körülötte, a házak, az utcák és a villámhárítók. Az ember kiszámította magát a mindenség öleléséből. A hegyoldalában, a folyópartján, a völgy szájában meghúzódó falu, a helyes arányú élet. Hegyek, erdők, rétek, szántóföldek, levegő, levegő és házak, emberek. Együtt van mind, aki ismerheti egymást, és együtt élnek mind a föld hátán, az Isten tenyerén. Művészet, tudomány fejlődik köztük, de a föld emlőjéről soha le nem szakítják magukat. Túrják a földet, és vetik a magot. Érzik a növekedést, élik a mindenség életét. Az emberi jövő legtöbb nagy álmodozója eltörli a nagyvárosokat a föld színéről. S a nagyvárosok minden látszólagos növekedésük ellenére már alkalmazkodnak. Nyugati ipari központjai mellett gombamódra nőnek föl a kis kertvárosok, ahová a tehetős üzletemberek lakni, élni kiköltöznek. A kietlen kőrengeteget megunták. Erdőknek és réteknek közelében vágynak. De nem csak ezért a falu a legigazabb emberi település, a falu esetleg több egymáshoz tartozó falu vidéke, az a pont, amelyen az ember egyéni önakarása társadalmi illeszkedésével egyensúlyba hozható. Azokkal szemben, akik egyoldalulag, vagy az egyéni önakarást, vagy pedig a társadalmi egybeillést tartják a jogos életmértéknek, megállapítható, hogy mind a kettő szerves része a mindenség életének. Semmiféle elképzelés, amely az egyik érdekében feláldozza a másikat, nem gondolkodható helyesnek. A két egymással látszólagos, ellentétben álló életforma kiegyenlítése, összhangját pedig csak is úgy érhetjük el, ha az egyént nem kényszerítjük társadalmi egységbe nagyobb embercsoporttal, mint amekkorával ő természetszerűleg a maga belső indításai szerint lelki közösségbe tudja magát hozni. Egy olyan közösség érdekeit szolgálni, amellyel magát azonosítani tudja, nem csak közösségi cselekedet, hanem az egyéniségnek legteljesebb és leggazdagabb kifejtése, mivel a közösség célja egyben az önként vállalt egyént szolgálja. Ha ellenben a közösség olyan, hogy azzal ő magát egynek vallani nem tudja, akár mert tőle idegen, akár pedig mert nagyobb, mintsem a szeretete körét, meghatározó társadalmi érzéke magába foglalni képes volna, a közösség akarata és érdeke nem az ő akarata és érdeke, s így vagy a maga érdekeit szorítja háttérbe, vagy a kívülről rákényszerített társadalmi törvényeket szegi meg, nyíltan vagy titokban, hogy a maga egyéniségét szabadon kifejthesse. Olyan csodaszert még nem találtak föl, hogy bárki valóságosan élete szervességében társadalmi érzéke, befogadó körét akarata szerint megtágíthassa. Valaki elhatározhatja a legnagyobb jó hiszeműséggel, hogy ezután az egész világot szeretni fogja, de ez csak afféle jámbor óhajtás, mint amikor a bukott diák fölteszi magában, hogy ezután meg fogja oldani a magasabb számtam legnehezebb feladatait is, vagy a botfülű kijelenti, hogy ő lesz a század legnagyobb hegedűse. Tudom, ez a gondolat ellentétben áll, nem csak a tökéletes társadalmi rendszernek tervezőinek, de még a kereszténységnek kiindulási pontjával is, mert ezek mind föltételezik, hogy a szeretet tisztán az akarat dolga, s aki magát ráveszi, az szeretni képes akár az ördögöt is. De én ennek éppen az ellenkezőjét látom beigazolódni. A tény az, hogy a társadalmi érzék fejlődésének különböző fokán álló emberek élnek egymás mellett, a fejlődés irama távolról sem egyenlő minden egyénben, hiszen akkor a világon nem volna ásvány vagy növény, csak észszerűen gondolkodó ember. De az emberek tömegében általában hallatlanul kicsi a társadalmi érzék. A legtöbb ember még saját családja tagjaival sem képes az életét és az érdekét összhangba hozni. Arról szó sem lehet, hogy saját falujának nagyobb közösséggel a legténylegesebb, az érdek azonosságig menő módon társadalmi viszonyba léphessen. Sőt, voltak éppen még egy falu társadalmi életének, a benne élő egyének önakaratásával való szerves egységbehozatala sem tekinthető másnak, mint belátható időn belül megvalósítható célnak, mely azonban már nem álmodozás csupán, hanem jót állásos ígéret. Így válik a falu az emberi élet legtermészetesebb és legtermékenyebb társadalmi egységévé. Ilyennek láttam a falut, amikor 6 esztendővel ezelőtt Székelykeresztúrra kerültem. A célom csak általánosságban volt kitalálva. Szervesen és intézményesen kifejleszteni azokat a viszonyokat, amelyeken az egyéni önakarás és a társadalmi egység eképpen kifejeződik, fejlődik és gazdagodik. A közműveltség emelése, szükséges gazdasági és társadalmi intézmények megszervezése. Minden, ami emeli az életszintet, szilárdabbakká teszi az alapokat. A közvetlen eszközök megválasztásában nem gondolkodtam sokat. Megtanultam bízni a magunkat önként kínáló alkalmakban. A dolgok a történés külső összevisszaságában lehetőségeket, kiindulási pontokat kínálnak. Azokat meg kell ragadni, azokkal élni kell. A menyasszonyom Amerikából küldött 20 dollárt, hogy azzal lovat vegyek. Azzal vetítőgépet vettem. Ez az én idevaló szerelmesem, a falu, gyermek a gyermekek között, valami csillogó ajándékot mindig kellett vinnem neki, amikor meglátogattam. Volt öröm és kedves meglepetés. A szomszéd falvakat magam jártam végig. Külföldi utamról készített felvételeimet a magam magyarázása mellett vetítettem le. A Ludas Matyi beszélt maga helyett. Arra még ma is jól emlékszik mindenki, mind a 100 faluban. Az eredmény olyan bíztató volt, hogy minden jövedelmemet, ami a kicsi pénzekből összegyűlt, új gépek vásárlásába fektettem. A lóra szánt 20 dollárból így lett 3 állókép, 1 levelezőlapvetítő és 2 mozigép. Lovagolni igaz, azóta sem tanultam meg, s a vetítőgépek most, idők változtával, a padláson porosodnak. De akkor több télen keresztül 3 legény, 3 vetítőgéppel járta Erdélyt és unitárius falvait. Ha a papok bele nem unnak, még ma is járják, ha igaz. Tudást és ismeretet sugároztak azok a vetítőgépek. Megtágították az emberek látószögét, mint a cipész a fájós lábú ember cipőjét. Vígabban ugrál az életben az, aki többet tud, távolabbra lát. De ez még nem elég. Az alvó szellemet, a többrevágyás szellemét kell fölébreszteni az emberekben. Valami delejességet kell elhúzni előttük, hogy kezdjen zakatolni a szívük, járjon sebesebben, akarjanak nagy dolgokat véghez vinni, beleállni az isteni élet sodrába. Nyíljék föl a szemük, hogy az élet szép, gyönyörűséges, az alkotott tettek mámora kápráztató és csodálatos az emberi összefogás. Azt gondoltam ki, hogy a tél idején egy heti gyűlésre összehozom az ifjúságot a keresztúri falvakból. Tervem, megnyertem az unitárius lelkészt és középiskola tanárait, fölkértem az előadókat. Történelmet, irodalmat, egészségtant, lélektant és gazdaságtudományt szántunk a 6 elemit végzett ifjaknak. Aki attól félt, hogy mindez még elképzelésnek is sok, azt azzal vigasztaltam, hogy minden előadás 2 óráig fog tartani. S amit a szomjas lelkű ifjú 1/2 óra alatt megunna, mert csak érdeklődése felületét borzolhatja, azt magába fogja inni a 2 óra alatt, s akkor már tulajdonképpen cél felé is megtettük a legfontosabb lépést, mert a tudás már nem csak csiklandja, de a lelkére is száll. A szomszéd falusi lelkész, aki püspökömet rólam állandóan hírrel tartotta, azt írta a nagy gyűlésről, hogy ez jól sikerült. Kellett, hogy sikerüljön. két ifjú lelkésztársammal felosztottuk magunk között a 30 falut. Az egyik szekérrel, a másik kerékpárral, jó magam pedig gyalogosan vettük nyakunkba a reánk jutó részt, hetekkel a nagy gyűlés előtt. Egybe hívattuk az ifjúságot minden faluban, és szépen megmagyaráztuk, hogy mit akarunk. Egy nap 3 falut is megjártam. Hideg februári időben, vékony téli kabátban, a melegség fűtött belülről, s esténként, amikor a sötétben hazabotorkáltam, az eltűnő falvak házai közül egyet kiválasztottam. Az az én házam, s abban vár engem a kicsi feleség jó szóval és melegen. Égetett, tüzelt a két vágy, és én kétszeres szerelemmel jártam, beszéltem, hívtam, magyaráztam. A nagy gyűlése 20 faluból több mint 200 ifjú sereg lett egybe. A középiskola egyik termében csomagoló papírosra felrajzoltam ékes betűkkel a nagy gyűlés fő gondolatát. Mik szükségesek Isten országa megvalósításához? Alatta következtek az építéskövei szépen megszámozva, rendben. 1. Épp test, 2. épp lélek, 2. jólét, 4. szépség, 5. tudás, 6. szeretet, 7. vallásosság. Aztán leindultunk, és felrajzoltuk az utunkat. Az orvos beszélt az épp testről. A lényegeket külön is rávezette arra, amit nekik szokás szerint csak külön lehet megmondani. Ugyanakkor a leányok is elvonultak a középiskola egyetlen nőtanárával. Új volt és szokatlan ez a merészség, de kellett. Az ősi erkölcstől az újig tántorgás az ifjúság útja. S ott vonjuk el a segítő kezet, ahol a legnagyobb a szükség. Aztán én következtem. Elmagyaráztam a lelki működések részeit, a lélek karját, lábát és szívét. Bemutattam az elképzelés erejét, az önsugallás lehetőségét. Kísérleteket vezettem le a cérnára kötött gyűrűvel, amelyet a kihívott ifjú karjával az elképzelt irányba ingat, annélkül, hogy tudna róla. Kifejtettem, hogy mi az ösztön, és arról beszéltem, hogy amiképpen a máj megbetegedhetik, és a tüdő megromolhatik, azonképpen a lélek működésének egyes részei is eltorzulhatnak, meghibásodhatnak. A gondolkodás legfőbb betegsége az előítélet. Az ösztönösségé a céltalan kielégülés, amikor rágunk táplálkozás nélkül, és engedjük, hogy testünk delejes sodrába kerüljön, bár sem a társával egyé válni kívánó lélek tüze, sem pedig az új élet fakasztásának láza nem űzi. Betegség az is, ha valaki magával annyira el van foglalva, hogy mással törődni ideje nincsen. Csodálatos volt, hogy úgy ezt, mint a többi előadást, mekkora figyelemmel, megértéssel és veleérzéssel fogadták azok az egyszerű legények és leányok. A tanfolyam többi előadásai is jó hatásúak voltak. A középiskola tanárai tudtak szót érteni a falusi ifjakkal. Szó esett a gazdasági előhaladás kérdéseiről, a népművészetekről, a jólét és a szépség kapcsán. Tudást a magyar történelem egy korszakának ismertetése szolgáltatott. Szeretetről az az ifjú lelkész beszélt, akinek abból a legbővebben jutott. A vallásosságról szólt a helybeli unitárius pap. Mindenki arcán ott ült a nem várt siker ragyogása. A középiskola tanárai elfelejtették minden kétkedésüket, s az voltam akkor hosszú ideig, aki azóta talán sohasem. A mindenki által ismert valaki, akit nem szidasok és védakevés, mert egybefoglalt az egésszel a közös munka, közös eredménye. A tanfolyamot márciusban hasonló sikerrel megismételtük Homorod Mente ifjúságának, az 3 napig tartott. Azon 14 faluból ugyancsak 200-an jelentek meg, s mert a télnek már vége volt, tavaszra és nyárra már csak 1 hónapos vasárnapi találkozásokat, ifjúsági napokat rendezhettünk, Kobátfalván, Siménfalván és Kissomjóson. Az utóbbin a Szent Imrei Jenő cikke szerint Jézus is jelent volt. Kívüle még Tamási Áront és Szent Imrei Jenőt láttuk kedves vendégeinkül, akik előadásokat tartottak, délután játszadoztunk a falu zöldjén, tarka virágok és lepkék minnyájan. De Kissomjósra már a testi láz elkísért. Az 5 éves világjárás megkímélt, ez a tél a vékony téli kabáttal és a bentlakás nedves szobáival újra kikezdte a tüdőmet. Egy darabig fennjárólag húztam a kort, de aztán mégis gyógyintézetbe kellett vonulnom. Az orvos másoknak halálomat jósolta. Hát ez kétségbeejtő volt, ez a hirtelen megállás. Ott feküdtem Kolozsvárt, a kórház egyik szobájában, tétlenül. Vajon meddig tart a betegség? Felgyógyulok-e idejében, hogy a falut el ne szalasszam, amelyik diófái közé rejtve kacskaringós útjait, a közeli révbejutást ígérte már. Egy nap, Kínán és Szibérián keresztül váratlanul, gondviselésszerűen megérkezett Amerikából a mennyasszonyom. Ekkora örömre a betegség is már csak kötelességből maradt velem egy kis ideig, de esztendővel alább azért mégsem adta. Az iskola és a város. Bárki akármi lehet, ami ez csak kedvet és tehetséget érzett. Ha hamis hangokat nem fogott, vagy nem feltűnően lehetett a filharmonikus társaság nagy bőgőse. A Székely keresztúron eltöltött első télen körülölelt a falu, de egészen magáévá mégsem tehetett. Útját állotta az iskola és a város. Az iskola nagy dolog, és a város követelődző. Az iskola feladatokat rót reám, a város pedig adóját kérte. Az iskola feladatokat rót reám, amelyeket el kellett végeznem, vagy meg kellett kerülnöm. Azt mondják, aki iskoláinkban a francia rendszer érvényesíti. Számomra lehet akár kínai is, mégsem jó. Abból, ami a legszabadabb és legtermékenyebb kellene, hogy legyen gyermekre és nevelőre egyaránt, lett szellemi kényszerzubbony, s a lélek kerékbetörettségének kegyetlen eszköze. A cél megtanítani mindent, amit a polgárnak tudnia kell. A polgárnak pedig sokat kell tudnia. Írást, olvasást, az állam törvényeit és az állam nyelvét, és sok mindent az állam nyelvén. S a kicsi tanuló, aki bámuló szemmel bújt elő egy kicsi székely faluból, összeroskad a terhek alatt. A teste és a lelke nem számít mindaddig, amíg az előírás szerint a tanár tanít testgyakorlást, és a tanár tanít lélektant. Kisebbségi sorban élő erdélyi magyarok elkeseredetten tiltakoznak ez ellen a rendszer ellen. A hiba azonban nem egy ország törvényhozásában, hanem annál sokkal mélyebben gyökeredzik. Mindaddig, amíg az iskola kapu a feljebb jutáshoz, amíg a kicsi székely falu gazdája is csak azért tanítatja a fiát, hogy úr legyen belőle, a városi pedig azért, hogy úrnak megmaradjon, s mindaddig, amíg az úr természetrajzilag nem dolgozhatik a kezével, nem szánthat, nem talpalhat cipőt, tehát fajtájából a javakat termelő társadalom csak keveset tarthat el megerőltetés nélkül. Más tenni nem is lehet, mint megszigorítani az úri osztályba való jutás feltételeit. Így is sokan vannak, sokan vagyunk abban, már is szinte több bajt, mint hasznot jelentünk. Jobb volna talán a régi módszer, a könnyű vizsgázás, a könnyű emelkedés? Esetleg jobb volna. Amerikában majdnem minden ifjú a középiskolát legalább kijárja. és még az egyetemet is sokkal több, mint nálunk. Ott egyszerűen az történik, hogy az iskola már többé nem a felsőbb társadalmi osztályba való lépés egyedüli feltétele. Egyetemi végzettségével lehet valaki kereskedelmi utazó is. De Amerikában a termelés annyira eliparosodott, annyira gépi munkával történik, hogy a nehéz testi munkához nem szokott egyetemi hallgató, egészen a legújabb összeomlásig nem csak képes felvenni a gyáripar, kereskedelem vagy pénzüzlet, hanem használni is tudja. De nálunk csak kivételesen válhatik jó földművelő, a hosszú iskolázás alatt szívóságát, testi munkabírását elveszítő tanuló ember. Ilyen körülmények között jobb eleve útját vágni a felsőbb iskolai végzettségekhez kötött pályák túlterhelésének, a szellemi nincstelenek kitermelésének és a dolgozó tömegek magasabb lelki művelését teljesen új iskolafajták kialakításával kell szolgálnunk. Ilyenek volnának a nálunk még testet nem öltött népfőiskolák és városi esti tanfolyamok. A középiskolát és az egyetemet pedig hagyjuk meg annak, amik voltak éppen oklevélgyáraknak. Mint a Székely-Keresztúri unitárius középfokú oklevélgyár egyik alantas tisztviselője, az volt a kötelességem, hogy felügyeljek arra, hogy az órák alatt már amúgy is elcsigázott gyerekek az órán kívül se játszothassanak, futkározhassanak, napfürdőzhessenek eleget. S mivel az egészségükre gondosan kellett ügyelni, az is föladatom volt, hogy mindenféle cigarettázásnak, borivásnak és esetleges éjszakai kirándulásnak elejét vegyem. Azt is nekem kellett megszabályoznom, hogy a fás kamrából túlontúl sok fát föl ne hordjanak éjszakánként a szobáikba. Mindezen kötelességek elvégzéséért lakást, élelmezést és havi 800 lej fizetést kaptam. Én a diákokhoz szigorú nem voltam. Testi fenyítéket emlékezetem szerint soha nem alkalmaztam. Igyekeztem testi-lelki jó barátjuk lenni. A cigarettázásnak, meg a mértéktelen ivásnak káráról esténként egy pár adivers elolvasása után többször megemlékeztem kis dolgozószobámban, ahová a felsőbb osztályú tanulókat gyakran begyűjtöttem. S hogy ezek ellenére, vagy éppen ezek miatt, ahogy a sokan állítanák, a cigarettázás meg nem szűnt, s színésznők után a bátrabb legények még Segesvárig is elszöktek, amint azt később nekem diákos büszkeséggel bevallották, azon nem csodálkozom. Verd meg az éhes gyereket, hogy ne egyék, s enni fog, ha oda nem nézel. Kérd meg őt szépen, szeliden, atyailag. Azért mégis enni fog, mert éhes. A kalitkából akkor is kiszökik a madár, ha kedves beszédű őrző hagyja nyitva annak ajtaját. Vágyik a szabadságra. Hát persze, hogy az én ifjaim is ifjak maradtak. Bármi módon próbáltam is őket az iskola törvényeinek betartására bírni. Azért nem tökéletes börtön az iskola sem. A gyermekekben az élet addig csipeszkedik, amíg túllát és túlszökik a rácsos ablakon. Tanár is akad mindig, aki falat bontson a napfénynek. A gyermek kedvét teljesen csak a betegség tudja elvenni. Ha elfelejtkeztek a diákok a korlátokról és a falvakról, talán labdarúgás közben, vagy amikor őket indiai játékokra tanítottam, vagy fönn a kis játékszobában, amit én rendeztem be, asztali teniszezés közben, ha erőt vett rajtuk az élet, a fiatalság, tudtak ők boldogok is lenni. A falak közt az ének és a kacagás nem halt ki soha. Most az iskolára is kellemesen emlékezem vissza. A várost pedig szeretem. Sokan nem állhatják a kisvárost, mert felelőtlenül nem veszhetnek bele a tömegbe. Az emberek nyilván tartják minden cselekedetüket. Tudják, mit esznek, mennyit költenek, kit szeretnek. A pletykázást leginkább az szidja, akinek rejtegetni valója van. Nekem nem volt. Legjobb barátaim asszonyok és lányok voltak. Hadd tudja ezt mindenki. Miért ne tudja? A férfiak el voltak foglalva az üzlettel, az irodával, a tanítással. Nekik az érdektelenebb fele jutott mindennek. A műszaki megoldás, a gyakorlati kivitel. Az asszonyokról távolról érdekelte az élet, amelynek csillogása bennük vágyat ébresztett. Hány délután töltöttem el a legérdekesebb beszélgetésekben. Irodalmi, társadalmi gondolatok, tervek, álmok, tapasztalatok. Úti könyvem akkor jelent meg folytatásokban, s annak minden mondata hosszú beszélgetések kiindulása lehetett. Az egyik fejezetet egyik leánybarátom, akivel együtt sokat színdaraboztam, könyv nélkül is megtanulta. Szerettem őket, és szerettem, hogy szerettek. A kisváros még azért is kedves volt előttem, mert alkotókedvét ott fejt ki legdúsabban minden ember. A falusi képzetlen, tanulatlan tehetség csak az ősi, elemi formák vaskos felületét bírja el. A zene kell az ütemes rángásokért, de a hangszerelés és az irály árnyalatainak szépségeit a csiszolatlan tehetség éppen úgy nem veszi észre, mint az egyes kavics darabok szépségét a folyóparton. Falun jó a víz, szép a főszínekben topzódó házi szőttes, izgató a részegség mámora, élvezetes a csupa virág szerep, megríkató az érzelgős bánat, vigasságot keltő a tánc, és csodálatot ébresztő a cirkuszi mutatványos. De ezek részleteiben nincs művészet, nincs megnyilatkozás. Nagyvároson pedig minden alkotó lehetőségre a különlegesen képzett emberek százai állanak készen. Aki zenét akar hallgatni, az mehet az operába, a hangversenytermekbe. Minden egyébre pedig látogathatja a tárlatokat, a kiállításokat, az előadó termeket, a kis színházakat és nagy színházakat. Nagyvárosokon a tömeg nem lehet alkotó, csak műélvező. Ezzel szemben a kisváros a maga fejlettebb, kifinomultabb igényeivel már kívánja a művészetek teljességét. Azt viszont állandóan kéznél csak akkor kaphatja, ha a tanár, az ügyvéd, a kereskedő, a tanító, a lelkész és az iparos szabad óráiban maga csap föl műkedvelőnek, hegedűsnek, karmesternek, énekesnek, festőnek és előadó művésznek. Székelykeresztúron is ebben a 4000 lakost is alig számláló nagyközségben bárki, akármi lehetett, amihez csak kedvet és tehetséget érzett. Tagja lehetett a műkedvelő társulatnak, amely évenként 4-szer nagyszerű előadásban hozott színre darabokat. Kaphatott szerepeket, ha akart. Valamelyik nőegyletnek, ifjúsági egyletnek, kaszinónak, iparos körnek vagy jótékony célú egyletnek műsoros estéjein. Ha a hamis hangokat nem fogott, vagy nem feltűnően, lehetett a filharmonikus társaság hegedűse vagy nagy bőgőse. Szavalhatott ott és annyit, ahol és amennyit akart. S ha a nagyvárosi látogató a teljesítményeit lemosolyogta, az sem volt baj. A rossz táncos is szeret táncolni, ha van hely. Hol és néha a jó tanácsos sem mindig boldogabb vagy büszkébb. Mi sem természetesebb, hogy én is felcsaptam a kisváros művészei közé. Szerepeltem kis bolondságukban, s kedves csacsiságukban. Legnagyobb sikereimet azonban, mint énekes arattam. Egy daljátékban kiléptem a képrámából pityikés magyar ruhában, s a magam szerezte ének szövegekre érzékeny dalokat daloltam a másik rámából kilépett szerelmesem felé. Az pedig a siker ne továbbja volt, amikor a városka legnagyobb termét zsúfolásig megtöltő előkelő közönség előtt a műsoros estély minden számát ének szóval vezettem be. Még a keleti újság is megírta, hogy a fővárosi színpadokra is beillett volna. Büszke is voltam rá 3 teljes hétig. A színdarabozásban csak az volt a baj, hogy szerelmes szerepeket kellett játszanom, s abban az időben ritkán jöttek a levelek Amerikából vagy Kínából. Volt egy hónap, amikor ijedten gondoltam arra, hogy most már mi lesz velem. Az Amerikában szerzett menyasszony nehezen akart megérkezni. Ugyan jól járok, ha az új asszony után kell néznem, hogy még ismeretlen helyen létező papilakást legyen majd, aki betöltse. Amíg színdarabbeli társamnak a szerelmes szavakat suttogtam, szoktattam magam a gondhoz, hogy ez talán igazi szerelmi vallomás. Egyszer az volt a baj, hogy új szerep igen jól ment, máskor meg az, hogy nem ment sehogy sem. Nagy gondban voltam mindenképpen. Csak addig tartott ez a játék, ameddig a rossz útra tévedt levelek Indiát megkerültek. Fellélegezhettem. Nem kell a színház. Nagyobb mester az élet. Hozza már a happy endet. Egy nap csak ugyan megérkezett a menyasszony, de akkor már Kolozsvárt voltam a szanatóriumban. Az Amerikában szerzett menyasszony. Az igaz, jegygyűrünk nem volt, nem volt semmiféle gyűrünk és nyakláncunk. Vettem két arannyal befuttatott részkarikát. Azokat aztán gondosan mindig ujjunkra húztuk, mikor sétálni indultunk. Szomorú lehetett a menyasszonyom meglepetése, amikor Kolozsvárra 1929 nyarán megérkezett, és engem a gyógyintézetben betegen feküdve talált. Ha hinni tudnám, hogy az életfordulatait az isteni létezés úgy tervezi ki, mint a regényíró a regényt, azt kellene mondanom, hogy az élet szándékosan és következetesen kicsináltsággal játszott velünk megismerkedésünk óta. Mit mondhatnék egyebet? Bár mind a ketten sokat utazgattunk négy világrészben, sohasem adatott meg nekünk az alkalom, hogy messze földeket együtt bejárjunk. Egy háromnapos kirándulás a csendes tenger partján, egy csoport hozzánk hasonló ifjú társaságban, ez volt a legtöbb, ami nekünk jutott. Stán ez sem egyébért, mint hogy megismerkedhessünk, s megkezdhessük életünk egybedolgozását. De utána mi következett? Beteg lett, és szinte egy teljes esztendeig lábadozott a menyasszonyom. Alig gyógyult föl, el kellett hagynom Amerikát. Most pedig, amikor a kínai ég alól egészségesen megérkezik, engem talál betegen. Az orvos azzal vigasztalja, hogy tőlem ugyan mehet vissza Amerikába azonnal, mert nekem már megházasodnom úgysem lehet, s megélni is csak akkor fogok, ha a tüdőm engedi. Nem ment vissza Amerikába. Ott maradt Kolozsvárt. Minden nap feljárt hozzám, s együtt biztatgattuk a beteg tüdőmet, hogy engedjen élni. Amikor egy hónap múlva kiengedtek a szanatóriumból, s mi repülhettünk Medessére, a kiselek nyári lakába, akkor is velem maradt az utolsó napig, ameddig csak maradhatott. Dániából pedig, ahova egy nevelésügyi nagygyűlése utazott ki, azonnal visszatért, amikor a betegségem rosszabbra fordult. Mi mindennen végig hurcoltam 3/4 esztendő alatt. Visszaérkezése után egy lelkész barátom látott vendégül valameddig a Homoród mentén. Sokat ott sem ülhettünk. Akkor vittem Székelykeresztúrra. Egy udvaron, két házban egy-egy szobát béreltem, s azokban töltöttük a telet. Aztán nekiláttam, hogy a házassághoz szükséges okmányokat megszerezzem. Akkor már naponta pár órára elhagyhattam a nyugszékemet, s lázam is csak ritkán esett. Közben kirándultunk egy-egy faluba, ahol a lelkészi állás közeli üresedése ígérkezett. De azért még arra is ráértünk, hogy a vetítőgépes legények dolgait rendezzük, s a jövendőmből kiinduljuk a kék követés első számait. Zavaros, összefüggéstelen egymásutánja volt ez az élet sok különös szándékának. A homorodmendi barát tárt karokkal fogadott, de pár hét elteltével hidegre fordult a ház levegője. Bennem volt a hiba. Én az ő és mindenki más szívességét úgy tekintettem, mint ami kijárt nekem. Erős és kioldhatatlan bennem a tudat, hogy én megfogóztam a világ szívében, s most nekem kell az embereket a létezés természete szerint való utakra rávezetnem. Bennem nincsen meg a művész gőgje, aki lenézi a világot, mert úgy hiszi, hogy ő többet ér, mint az egész világ. Olyan rövidlátó sose voltam, hogy a bennem összetorkolt tehetségeket mérföldekkel túlértékeljem, s akkora írónak, gondolkodónak vagy szervezőnek tartsam magam, mint a legnagyobbak. De annyi hasznot, így vélekedtem, már puszta létezésem is jelent az emberiségnek, hogy eltartson a mindennapi kenyérkereső munka követelése nélkül. Ha nekem kenyeret az ad, akinek van kenyere, ezzel én az ő különös lekötelezettje nem lettem, s nem engedtem, hogy a menyasszonyom angolul tanítsa a házurát. Most legelőször az kell, hogy ő tanuljon meg magyarul. Minden egyéb mellékes és alárendelt. Hiba van ebben a gondolkodásban. Ki is ütközött belőle nem sokára. Ma látom ezt nyilván. Ha mint a levegőt, az ételt is ingyen szívhatnám a földből, vagy a fákból a világ folyását, rendező hatalom engedelmével talán nyerhetnék rá jogot könnyen. De azt, amire szükség van, mindig egyénektől kell elvenni. Az egyén nem adhatja ki azt, amit én a mindenségtől követelek. Az egyénnek meg kell szolgálni a kenyérért, mert azt ő csak cserébe adhatja. Ezt én ma látom világosan. Ma talán éppen olyan végletességgel próbálok igaz lenni az egyénekkel szemben, mint amennyi igaztalan voltam homorodmenti, a medesséri és ki tudja, merre lakó barátaimmal szemben annak idején. Ma hiába mutatom ki magamnak, hogy a szövetkezeti mozgalomnak és egyebeknek, a vidékemre való bevezetése által, mely kétség kívül az én munkám, az én kezdeményezésem eredménye, a falvakba már eddig is közel 1 millió lej áramlott be, ma ebből az összegből még csak a megindulás, sok ezer lejes ráfizetése az enyém. Ma áll a vidékfejlesztő szövetkezet, a tordai elárusító bolttal, de én a havi 0,5%-os járulékot sem egyébért, mint könyvelésért húztam, ameddig húztam. Ami nem az érdem jutalmazása, hanem a minden hónapban újra és újra elvégzett munkafizetsége volt. Az ember minden nap tanul valamit, amíg meg nem öregszik. A keresztúron eltöltött elünk, tanulsága azonban nem nekünk, hanem annak a jó barátomnak kellett levonnia, aki féltő aggodalommal tanácsolta, hogy ott szállás ne üssünk, mert a világ szája megszól, s mint lelkésznek, nekem kiváló gondot kell fordítanom arra, hogy azt elkerüljem. A világ szája azért várt bennünket készen, mert megházasodva még nem voltunk. És az mégiscsak megengedhetetlen, hogy a menyasszonyom egy fedél alatt éljen a vőlegényével, még ha százszor erény őrzi is őket a vendéglátó családban. Ez már Erdélyben nem szokásos. Beteg ember nem házasodhatik meg. Akkor ne üljön vele a menyasszonya. De a menyasszony legközelebbi rokonai 2000 kilométer távolságban, Dániában laknak, s amikor oda kiutazott, hogy a telet ott töltse, akkor táviratilag hívta vissza a vőlegény, mert a betegsége rosszabbra fordult, s nem volt, aki ápolja. Hát ez kellemetlen. De akkor legalább jeggyűrűt viselnének, hogy mindenki lássa, a szándék tisztességes. Az igaz, jeggyűrünk nem volt. Nem volt semmiféle gyűrünk, fülbevalónk és nyakláncunk. A mennyasszonyom egyedüli kincse egy amerikai indián ezüst művű csat volt, amivel a blúzanyakát kapcsolta össze. Az nem lehetett az én óraláncommal együtt jegyességünk jelképeként kidobatni. Erre azt cselekedtem, hogy 200 leér vettem két arannyal befuttatott részkarikát. Azokat ezután gondosan mindig ujjunkra húztuk, amikor sétálni vagy látogatóba indultunk. Hazaérkezésünk után pedig a falba vert két kis szegre hasonló gondossággal felakasztottuk. De a világ szájával nem találkoztunk. Az emberek nem súgtak össze a hátunk megett. Házaikba örömmel befogadtak, szerettek, mint két boldog gyermeket. Az én jó barátom, vagy minket, vagy a világ száját rosszul ismerte. Azóta nem félek az utca szájától. Igaz, azelőtt sem féltem. A fehéret a legrosszabb akarat is csak addig mondhatja feketének, amíg a nap fel nem süt. Különben is az egészségi állapotom annyi remélyre jogosított, s a mennyasszonyom Erdélyt annyira elfogadta már, hogy a lépéseket megtehettem a házassági engedélyek megszerzéséhez. Itt értek a legnevettetőbb meglepetések. Amikor minden igazi akadályt, a betegséget és a mennyasszonyom kétségeit legyőztük, akkor akadályokat emelt elénk a törvény. Az új házassági szabály ugyanis olyan bizonyítvány kiadására kötelezte a házasodni vagy férhez menni kívánó külföldi állampolgár követségét, amit az megadni képtelen volt. Igazolnia kellett volna ugyanis, hogy a mennyasszony részéről az ő országának törvényei szerint házassági akadály nem áll fönn. Ez persze a külföldi államkövetének tudnia kell. Azért követ, hogy minden eléje kerülő kislányról azonnal megállapítsa, hogy köthet házasságot szabadon, mert sem New Yorkban, sem Chicagóban, sem Alaszkában, sem pedig Párizsban, Berlinben, Tókióban vagy Manillában házasságot még eddig nem kötött senkivel. Ezt még akkor sem lehet megállapítani, ha mindkét házasulandó idevaló állampolgár. A kihirdetés a községházán vagy a polgármesteri hivatalban éppen azért kötelező, hogy valaki véletlenül házassági akadályról tudna, azt azonnal jelentse, amíg nem késő. Mi sem természetesebb, hogy az amerikai követ egyebet nem tehetett, a mennyasszonyomtól eskü alatt nyilatkozatot vett, hogy soha senkivel házasságra nem lépett, s legjobb tudomása szerint a velem kötendő házasságnak semmiféle törvényes akadálya nincsen. De ezzel a nyilatkozattal nem akartak bennünket megesketni sem Bukarestben, sem Kolozsvárt, sem Székelykeresztúron. Mészköre papnak úgy jöttem el, hogy megházasodva még nem voltunk. A mennyasszonyomat ideiglenesen egy szomszédos házban kellett elszállásolnom. Már azt terveztem, hogy napilapok révén jelentem be a világnak, hogy mi Isten és emberek előtt házasságra lépünk egymással, akár akar tudni erről a törvény, akár nem. Erre azonban nem került sor. Akadt egy emberséges jegyző, aki az eskü alatt tett vallomást bizonyítéknak fogadta el. Hát ezt meg is tehette bátran. Ez igazán csak emberség kellett. Hiszen a bíróság is bizonyító erejűnek veszi bárki szavát, ha azt esküvel erősíti. A községi bíró anyakönyvvezető előtt végre mégis letettük a házassági fogadalmat, s egymásé lettünk Isten, ember és a törvényei előtt. A házasság egyházi része nagy ünnepélyességgel folyt le. Az örvendező hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Nem jutott már ott hely senkinek, csak a legyeknek, akik vidáman zsongtak-dongtak az ablaküvegen. A szomszédfalusi pap ékes szavakkal ecsetelte nagy szerelmünk történetét. A mennyasszonyom a világ másik végéről is eljött, hogy hűséges társának hűséges élettársa lehessen. Nagy dolog is a szerelem. A menyasszony szegény, az ő tengeren túli szülőföldjére gondolt, a rokonokra, a jó ismerősökre, akiktől ez a házassági fogadalom most elválasztja talán örökre. Kicsordultak a könnyei, az is illett hozzá. El is vártak a hívek egy kis sírást, az csak szebbé és díszesebbé teszi a lakodalmat. Így zárult le életünk egy korszaka, egyik napról a másikra, szinte észrevétlenül. Tegnap még betegség, otthontalanság, kétségek. Ma már minden, ami a férfi élet és az asszony élet megkezdéséhez kell. Egészség, élettárs, otthon, munka. Szerettük az életünket. Mészkőre úgy érkeztünk meg, mint egy álomországba. A rozzam teherautó kevés cókmókunkkal annyiszor lépett kőbe, tüskébe, annyiszor kellett megállanunk keréktömlőt föloldani, gépet javítani, hogy sötét éjfél lett, mire megérkeztünk. Úgy került a menyasszonyom az új világ közepébe, hogy soha se közeledett hozzá. Nem láttotta távolról, nem tette magáévá részenként, darabonként. Egyszerre öntötte el másnap, mint felkeltekor a nap fényes reggel. Szép volt a falu. Szalmafedeles házak, a zsindellyel födött hófehér falu öreg templom, a görbe utcák, a fákkal megrakott kertek, a hegyoldal, a tavasszaga, az új élet ígérete. Lent a kanyargó folyó, az aranyos. Távolabb az elszögelő dombhátfokáról jól látható az Érchegység egymásra zsúfolt ormai. A paplak hosszú tornáca, s a boldog arcok mindenfelé. A naponta elhozott ajándékok, a kis kosárka tojás, darab jósajt, kenyér és orda. Azóta sem voltunk talán soha olyan boldogok.